Ott. Isten jelenléte itt van köztünk. Mit szóltok hozzá? Isten jelenléte itt van köztünk ma este, vagy délután. Este is velünk lesz, de nézzünk meg egy verset. Filippi 4-ből nem csak egyet nézünk meg, megnézünk párat, jó? Olvassuk a Bibliát. 10. verstől olvasom. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűköléssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tudtátok-e, hogy mindenetek megvan ahhoz, hogy elégedettek legyetek? Mindenetek megvan ahhoz, hogy elégedettek legyetek. Mindannyiunknak. 2 Péter 1.3. Mindenünk meg, Isten mindent odaadott, ami nekünk csak kellhet. Az élethez, azt mondja. Az élethez és az Istennel való járásunkhoz. Gazdagon, a szükségeinken fölül megadatott nekünk minden. Hiszitek-e ezt ma este? Délután? Nem este van. Mindenünk megvan. Úgy érezzük így napközben, meg ahogy megy a hét, hogy megvan mindenünk? Azért én úgy el tudnék képzelni egy-két dolgot, ami lehetne jobb. Tapasztalatilag lehet, hogy nem úgy élem meg a hétköznapjaimba. Mikor dolgozni kell menni, mikor tanulni kell menni, mikor a Covid miatt otthon kell maradni, és a többi. Nem úgy éljük meg, mintha mindenünk meg lenne. Ehhez kell hit, hogy elhiggyem, mikor az ige azt mondja, mikor Isten gyengéden belesuttog a füledbe, és azt mondja, hogy figyelj, mindened megvan. Mindened megvan. A régi természetem, a világ, Sátán arra törekszik, hogy meggyőzzön engem arról, hogy még mi mindenre van szükségem. És ez így természetesen jön, nem kell ezért tenni semmit. Ez az alapbeállításunk, hogy ez nem jó, az nem jó, ennek kell megváltoznia, annak kell megváltoznia. És nagyon el lehet fáradni annak a kutatásában, hogy megtaláljam, hogy végeredményben is mire van szükségem, mi hiányzik még, mert mindig úgy tűnik, hogy mikor már elérnék valahova, oda egy olyan helyre, ahol, na, ezért harcoltam ilyen sokáig, másik célokat kell kitűzni, ugye, mert még mindig valami hiányzik, még mindig valami nincs meg. Na, hogyha jobb munkám lesz, hogyha több pénzem lesz, hogyha már máshol lakok, hogyha kiköltözök Németországba, hogyha mit tudom én, hogyha végre a barátom nem úgy állna hozzám, ahogy teszi. Igazából a te hibád, hogy én így vagyok, ahogy. És nem vagyok elégedett, és nem tudom azt mondani, hogy de hát nekem mindenem megvan. Nekem mindenem megvan. És tudjátok, nem tudom, én úgy érzem, hogy ez a magyar embernek is sajátja. Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, tudjátok, soha semmi nem jó. Mindig van valami más. Van ez a brit humorista, Bill Bailey. Ő beszél erről. Beszélsz egy ausztrál úriemberrel. Ő azt fogja mondani, hogy ó, milyen volt a napod? Eszméletlen jó. Mit csináltál? Mit tudom én? De olyan jó volt. Mit csinálsz holnap? Mit tudom én? Köveket szedek a földről. Szuper lesz. Mi meg, hát, lehetett volna rosszabb is. Ez az optimizmus, amit mi megengedhetünk magunknak, lehetett volna rosszabb is. Mindenünk megvan, amire csak szükségünk van. Krisztus Jézusban, az ő kegyelmében, az ő békességében, amit elkészített számunkra. És azt mondja Pál, hogy megtanultam, bármilyen helyzetben vagyok, elégedetnek lenni. Írja ezt a börtönből kedves hívőknek, akik küldtek neki dolgokat, hogy betöltsék a szükségeit. Erre írja ezt a levelet, hogy köszönetet mondjon nekik. Hogy köszönöm, hogy elküldtétek ezeket a dolgokat, mert szükségem volt rá. Na most akkor volt szükségre, vagy nem volt szüksége rá? Na, olvassuk kicsit tovább, hogy mit is mond. Azt mondja Filippi 4, 14. verstől. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is egyszer is másszor is küldtetek nékem szükségemre. És most figyeljetek, nem mintha kívánnám az ajándékot, nem mintha szükségem lenne rá, nem mintha annyira nagyon kéne, de mit mond, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem vévén Epafrodisztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatú, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja pedig tölteni minden szükségeteket. Akkor most van szükségünk, vagy nincs szükségünk? Van szükségünk. Van szükségünk? Nincs szükségünk. Na és akkor hogy van ez? Krisztusban mindenünk megvan. Ami csak az élethez kell, és az Isten szerint való járáshoz. Figyelj! Három pontba szedtem össze. Nincs szükséged. Ne keress szükséget. Nincs szükséged. Krisztus betöltötte már a szükségeidet. Elhiszed, vagy nem? Most akkor, ja hát, hogyha Isten betölti a szükségem, akkor még megadja nekem ezt, azt, meg amazt, akkor úgy be lesz töltve. Vagy akkor erősebben kell imádkozni, és jobban kell hinni, és akkor majd betölti. Nem. Elhiszed, hogy már megvan? Lehet, hogy nem arra van szükséged, amire te gondolod, hogy szükséged van. És amire igazán szükséged van, az ott van az orrod előtt, és már a tied, de nem tudsz rá úgy tekinteni, mert te annyira tudod, hogy mi másra van szükséged. El tudjuk fogadni a lázadban Istentől, hogy mindenem megvan. Hogy neked, mert tudjátok, hogy milyen az, mikor egymásba keresjük a szükséget? Rákaszkodok valakire. Annyira szükségem van barátságra most. Annyira szükségem van erre most. És ezt már mérföldekről ki lehet szagolni. És akkor a másik az meg úgy van, Oké. Kicsit később. Krisztusban van mindenünk. Nem, nincs szükségünk. Találjuk meg benne, hogy ő mit készített el nekünk. És aztán a második pont, inkább lásd meg más szükségét. Filippi beliek látták Pál szükségét, és küldtek neki. És ez olyan gyönyörű, és erre mondja Pál, hogy ez gyönyörű. Nem azért örülök az ajándéknak, mert most erre annyira szükségem volt, és pedig szüksége volt rá. Hanem azért, mert ezáltal megláttam egy olyan kincset bennetek, hogy a filippi belieknek milyen szíve volt, mennyire szerették Pált, mennyire ragaszkodtak hozzá, milyen gondoskodóak voltak Pál iránt, a testvérük iránt. És gondolok most a példabeszédek 17-17-re, mindenkor szeret az igaz barát, a testvére a nyomorúságba születik. Úgyhogy ezt írtam harmadik pontnak, hogy amire igazán szükségünk van, az mi, egymás. Egymás, Krisztusban. Erre van igazán szükségünk. És tudod, amikor meg tudod látni a másik emberben azt a kincset, ami benne van, hát annál nincs jobb. Mikor ott van a szükséged, és ez a szükség generálja azt, hogy aztán a másik ember odajön hozzád, és betölti a szükségedet, vagy te odamész, és betöltöd az ő szükségét, és azt tudod mondani, hogy eddig azt hittem, hogy csak a barátom vagy, de most ez a helyzet, amiben voltunk, megmutatta, hogy testvérek vagyunk. Erre van szükségünk igazán. Úgyhogy Krisztus már betöltötte a szükségünket, és van gazdagon, és tudunk adni. Nem csak, hogy nekünk elég, hanem más szükségét is be tudjuk tölteni. És amikor azt hiszük, hogy szükségünk van, megtalálhatjuk egymást. Mert ez a gyülekezet. Krisztus, mikor meg tud nyilvánulni többünk között, ott jelenik meg a gyülekezet, az a gyülekezet. Nagyon jó otthon olvasgatni, meg megerősödni Krisztusba, de az még nem gyülekezet. A gyülekezet az az, amikor kilépek, és amit én kapok, abba be tudom vonni a másikat. Ott születik meg a gyülekezet. Úgyhogy ezt akartam egy bátorításként elmondani nektek. Isten áldjon benneteket. Amen.
Köszönjük. Köszönjük, Palkó. Wow. Próbáltalak követni, és tudtalak is. De köszönjük, amit így, ez a bátorítás, amit adtál ide elénk, meg amit így elénk festettél. Köszönjük szépen. És mindjárt így tovább megyünk az igében. Jó látni benneteket, én is hagy üdvözöljelek titeket. Jövő héten vasárnap lesz a gyülekezeti napunk, úgyhogy egy egész napot együtt fogunk lenni, tervezzük így. Délelőtt 10-kor már gyülekezünk itt, és aztán lesz egy délelőtti alkalmunk, és tényleg, ahogy ma is így élvezzük Isten jelenlétét, élvezzük egymás jelenlétét és a közösséget, bőven lesz erre lehetőség jövő vasárnap. És közben a gyerekeknek lesz ilyen, hogy diák olimpia, úgyhogy csak nagyon szuper lesz számukra, mindenfajta küzdelem lesz, és versenyek lesznek, úgyhogy ez délelőtt. Aztán együtt fogunk ebédelni, Király István fog számunkra főzni valami nagyon-nagyon finomat, és közösségbe leszünk, együtt teszünk, utána lesznek játékok, sőt gyerekeknek lesz bábozás, valamikor 3 óra körül, és aztán pedig a délutáni alkalmunk, mint most. Oké, úgyhogy ez így a gyülekezeti napunk, és tényleg így a vágyunk az, hogy ahogy Krisztus megjelenik köztünk, ahogy Palko említette, így ő épít bennünket, ő építi fel az ő népét, a gyülekezetet, és tényleg az ő csodái hátán megyünk előre és visz előre bennünket. Úgy szintén itt van velünk. Oké, akartam-e más mondani? Uff, ennyi. És aztán azt szerettem volna mondani, itt van velünk Ildikó, csak Ildikó Perkins, állj fel egy pillanat, a kökény Ildi, Ildikó Perkins, és jó néhányan ismeritek őt, jó néhányan nem, Ildikó és az ő férje John, ők Las Vegasban szolgálnak, és egy gyülekezetet vezetnek, és hát az ő férje az én, mikor Baltimore-ban voltam bibliaiskolában, akkor tényleg az egyik legközelebb álló ember volt, tényleg, ja, úgyhogy Isten hozott téged, és tudom, hogy mész vissza, de jó, hogy itt vagy velünk ma. Oké, akartam még nézni, hogy van egy zsomborunk esetleg? Nincs egy zsomborunk, akkor jövő héten fogunk imádkozni zsomborért, ha minden igaz, mert megy Baltimore-ba a bibliaiskolába, úgyhogy szeretnénk így gyülekezetként imádkozni érte, ezért az ámulatos fiatal emberért. És ma este az alkalom utáni, közösség után lesz ilyen nyár esténk. Mi ez, Zsolti, kiteszed? Pontosan én sem tudom, mindig belebakizok, hogy mi ez. Oké, nyár esték, közösség, beszélgetés, látás, úgyhogy lesz egy közösségünk, és aztán folytatunk ezt ezzel a közösséggel a nyár estével. Oké. Na hát köszönjük neked, Urunk. Én csak nagyon szépen köszönjük már mindazt, amit így kaptunk. Így a dalokban te adtál nekünk, te szóltál hozzánk. Köszönjük, ahogy így a Palkon keresztül is szolgáltál felénk, hogy látjuk egymást, és szolgálsz felénk egymáson keresztül. És tényleg az imán az, hogy te a Szent Szellemeddel világosíts meg a mi szívünket, a mi elménket, hogy tudjunk rád fókuszálni, tudjunk közösségben lenni veled, hogy a te igéd az világosság legyen a mi útunkon, hogy átvigyen, átlendítsen helyzeteken, hogy kiszabadítsa a te igéd a lábunkat a csapdából, a madarásznak a tőréből, és hogy te hatalmasan építs fel a te népedet Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, lehet, hogy hallottok valami zenét. Ugye nem csak én hallom, hallottok zenét. Akkor csak figyeltek rám, jó? Közben a lábatokkal üthetitek a ritmust is, de csak figyeljetek rám. 1 Mózes 50-nél fogjuk kinyitni a Bibliánkat. Kérlek, nyisd ki 1 Mózes 50-nél. És szeretnénk így Józsefnek az életét még egyszer megnézni, és ezzel fejezni be legalábbis egy időre. És talán emlékeztek rá, hogy 2 héttel ezelőtt, amikor elkezdtük Józsefnek a történetét, akkor beszéltünk így arról a színes kabátról, amit József az ő atyától kapott. És beszéltünk arról, hogy mennyire fontos volt, vagy lehetett számára ez az atyai kitüntetett szeretet azokban a nehézségekben, amelyeken keresztül ment. És hogy nekünk is szükségünk van így a hullám völgyeken, ahogy átmegyünk, így megérteni a mi atyánknak a különleges szeretetét. Hogy a hullám völgyekben ne azt mondjuk, hogy hoppá, most miért történt ez, most Isten talán büntet, vagy itt sincs az életemben, hanem megértsük azt, hogy milyen különleges szeretettel vagyunk szeretve. És aztán múlt héten szó volt arról, hogyha emlékeztek rá, hogy Isten, hogy ez a minta, ami végigvonul a Bibliában, és végigvonul József történetén, és kicsúcsosodik, és aztán a keresztben még inkább kicsúcsosodik, hogy Isten minden rosszat jóra fordít. Isten minden gonoszt jóra fordít. Ez egy visszatérő minta, amely egy hihetetlen biztonságot ad nekünk, egy hihetetlen vigasztalást ad nekünk, és ez az a minta, amelyet, hogyha megértünk, akkor valóban dicsőíteni tudjuk Isten, bármilyen helyzetben is vagyunk, mert tudjuk, hogy Isten mindig jóra fordítja a rosszt és a gonoszt. Oké, és ma elolvassuk még egyszer azokat a verseket, szerintem már olvastuk ezeket jó párszor, de hát mindig jó olvasni, és ez így József történetének a vége, 1 Mózes 50-ben, ahogy múlt alkalommal mondtuk, hogy 39 évvel azután, hogy Józsefet eladták, kútba dobták, eladták rabszolgának, és most már József 56 éves, és a 15. verstől a 21. versig olvassuk, jó? Amikor látták József testvérei, hogy atyjuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszafizeti nekünk mindazt a gonoszt, amit elkövettünk rajta. Ezt üzenték tehát Józsefnek, atyád ezt parancsolta nekünk halála előtt. Így szóljatok Józsefhez, kérünk, bocsáss meg testvéreidnek vétkét és bűneit, hogy rosszat tettek ellened. Most hát bocsáss meg azoknak vétkék, akik atyád Istenének szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Ekkor odamentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és így szóltak, íme szolgáid vagyunk. De József így felelt, ne féljetek, hát Isten vagyok-e én? Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Azért most ne féljetek, eltartalak titeket és gyermekeiteket. Így vigasztalta meg őket, és szívükre beszélt. Úgyhogy azt látjuk, hogy 39 év, hát egy felnőtt emberi élet, így van, szinte 39 év eltelt, hogy Józsefet kútba dobták és eladták, 24 év eltelt, hogy találkoztak Józseffel, József felfedte magát nekik, megbeszélték az ügyeket, úgymond. 24 év eltelt, és most itt vannak Józsefnek a testvérei, és mélyen zavartak, mélyen békétlenek, mélyen van bennük egy feloldatlan, megoldatlan belső konfliktus, és most mi az ő szavaikon keresztül belelátunk az ő lelki világukba, belelátunk az ő, az, hogy mi zajlik az ő szívükbe, bele is látunk az ő Istennel való kapcsolatukba valamennyire, és látjuk azt, hogy itt eltelt 24 év, meg összesen 39 év, és még mindig beleakadt a lábuk ebbe a dologba. És bizonytalanok abba, hogy József most tényleg megbocsátotta nekik, tényleg elfeledte ezt az egészet, tényleg hátok mögött tudhatják ezt az egészet, és kérünk József, bocsáss meg nekünk azt, amit tettünk, ne haragudj ránk, ne haragudj ránk, ne haragudj ránk. Bizonytalanok voltak így a megbocsátásban. És így arra gondoltam, hogy annyira lehetséges ez a sztori így a mi életünkre vonatkozóan, hogy telnek az évek és telnek az évtizedek, de mélyen alul vannak feloldatlan problémák, megoldatlan konfliktusok, az alapok nincsenek a helyén. És mikor az alapok nincsenek a helyén, lehet, hogy élünk egy elfoglalt életet, egy sűrű életet, lehet, hogy haladunk, de igazából mégis belül zűrzavar van. És Isten szeretné gyógyítani a belső zűrzavarunkat. Isten szeretné azt, hogy a belső életünk az ne egy káosz legyen, és szeretné azt, hogy Istennek a megbocsátása, Istennek, Krisztusnak a gyógyítása uralkodjon, hogy Istennek a szépsége uralkodjon a mi belső életünkben. És hogy ismerjük Istent. Mert itt van József, és ő egy szabad ember, egy teljes ember, mert ő már rég megbocsátott, ő már rég maga mögött tudta. És itt vannak a testvérek, akiknek beleakadt a lábuk ebbe a helyzetbe. És a mi lábunk is olyan könnyen beleakadhat, és szükségünk van, hogy belül ott legyen ez a teljes megbocsátás, és csak figyelj erre, ez a teljes megbocsátás. Teljes megbocsátás, totális megbocsátás. Eljussunk ide. Itt teljes megbocsátás saját magunknak, teljes, totális megbocsátás Istennek. Azt mondod, Istennek is meg kell bocsátanunk? Igen, igen. Nem azért, mert vétkezett, majd mindjárt meg fogjuk látni. Hanem azért, mert nem úgy csinálta a dolgokat, ahogy mi szerettük volna. Nem úgy muzsikálta, vagy nem úgy táncolta, hogy mi muzsikáltunk. Így van? És teljes és totális megbocsátás másoknak, akik vétettek ellenünk, akik bántottak, akik sértést hoztak, akik fájdalmat okoztak, csak így ez a teljes megbocsátás. És erről szeretnék egy picit beszélni, így erről a megbocsátásról. És nézd meg Józsefnek a válaszát, amikor így elé jönnek, hogy bocsáss meg nekünk. A 19. versben azt mondja, József így felelt, és maradhat fent a 19. vers nyugodtan. Ne féljetek, hát Isten vagyok-e én, Hát Isten vagyok-e én? Tudod mit? József fogta, és nem ült bele Isten székébe. Nem ült bele. Pedig ez annyira vonzó, akkora kísértés mindannyiunk számára. Figyelj, amikor konfliktus van, amikor probléma van, hogy beleülünk Isten székébe, és azt mondjuk, hogy ennek nem így kellett volna történni. Ennek nem, hanem így és így kellett volna lenni. És beleülünk egy olyan bírói székbe, ahol hirtelen tudója vagyunk annak, hogy Istennek hogy kellett volna cselekedni, vagy másnak mit kellett volna tenni. De ő azt mondta, hogy Isten vagyok-e én, és fogja is József, pedig ő neki hatalma volt, ő volt a fára után a legnagyobb, ő tényleg ilyenkor nagy a kísértés, hogy elnyomjon az ember másokat, mikor hatalma van, és ne vegye figyelembe, de József fogta, és leült az ő kis székébe. Az ő kis székébe, hogy Isten vagyok én. És ez egy akkora dolog így megtalálni azt a helyet, így ami a teremtmény számára van. Így ez az öröm, a megelégedettségnek a helye. Mert amikor felcseréljük a székünket Isten székével, mikor beleülünk az ő székébe, akkor a szívünk felfuvalkodik. És úgy gondoljuk, hogy mi nekünk megvan az összes információ, hogy meg tudjunk ítélni embereket és helyzeteket és szituációkat. És az nagyon el tudja vinni az egész életünket, és csak zűrzavar tud okozni belül. És József csak kiült ebből a székből. Avagy Isten vagyok én? Én nem vagyok Isten, én csak egy ember vagyok. Én csak egy ember vagyok. És az ő testvérei nem tudtak megbocsátani saját maguknak. Csak nem tudtak megbocsátani maguknak. Valami, amit tettek, nem tudták. Nem tudták lezárni, volt egy békétlenség. Megbocsátás. Tulajdonképpen, ahogy éljük ezt az életünket, éljük az életünket mindannyiunknak, hozunk olyan döntéseket, mondunk olyan dolgokat, teszünk olyan dolgokat, amelyek aztán hatással vannak az életünkre. És hozunk rossz döntéseket. És mikor ezek történnek, akkor el tudom-e fogadni Isten megbocsátását? Meg tudok-e bocsátani magamnak? És ez olykor egy nagyon kemény falat. Főleg ha családot nevelünk, gyerekeket nevelünk, látunk dolgokat, amik lehet, hogy máshogy mentek, mint ahogy jó lett volna, és látjuk a saját hibánkat, stb., hogy megyünk előre, és az fontos megértenünk, hogy Istennek a megbocsátását a kereszt garantálja számunkra. És Jézusnak a vére nem hiába folyt. Jézusnak a vére azért folyt, hogy békességünk lehessen Istennel, és hogy békességünk lehessen önmagunkkal, és hogy tovább tudjunk lépni, bármi is történt, és legyen számunkra gyógyulás, mert totális megbocsátásunk van. És József testvérei nem tudták ezt meglépni. Emlékeztek, múlt alkalommal szó volt Filippi levélről és Pál apostolról, hogy Pál apostol azt a konklúziót mondta le, hogy a hátam mögött valókat elfelejtem. Csak elfelejtem, az előttem való lévőknek pedig nekidőlök. Hogy vannak az életünkben olyan helyzetek, ahol azt kell mondanom, hogy ezen a ponton kőkeményen akarom venni Istennek a megbocsátását és Jézusnak a vérét. Emlékszem egy beszélgetésre egy idősebb személlyel, akinek az édesanyja meghalt. Ez még Szegeden volt, És az édesanyja meghalt, és beszélgettünk, aztán eltelt pár hónap, és beszélgettünk megint, és csak azt láttam, hogy ebben a testvérben így nem oldódott a fájdalom. Nem oldódott. Így ugyanolyan békétlen volt, zavaros volt, ugyanolyan fájdalom volt, pedig az édesanyja idős volt. És így próbáltam így, így megértettem azt, hogy minden lelki problémának van egy mélyebb oka. És aztán beszélgettünk, és elmondta ez a hölgy, hogy igazából ő önmagának nem tud megbocsátani. Mert az édesanyjának az utolsó éveiben, amikor már beteges volt, akkor nagyon sok konfliktusok volt, és sokszor nagyon csúnyán veselkedett az édesanyjával, és elmulasztott lehetőségeket, hogy szeretgesse, és hogy valóban egy olyan módon ott legyen mellette. És most nem tudott magának megbocsátani. És most elteltek a hónapok, a gyásznak az ideje, de igazából belül nem gyógyult, nem oldódott. Azért, mert nem tudott magának megbocsátani. És akkor erről elkezdtünk beszélgetni, és a Szent Szellem segített neki, ahogy az Istennek az igazsága jött. És az, hogy meg kell bocsátanom magamnak. Igen, lehet, hogy ezt elszúrtam, de Isten kegyelme nagyobb. De Jézusnak a vére nagyobb, hogy Jézus a kereszten nem hiába halt meg. Azért halt meg, hogy békességet hozzon Istennel, és békességet hozzon magammal, hogy teljes ember lehessek az összes bukásom ellenére is. Aztán nem csak magunknak, hanem Istennek is, olykor meg kell bocsátanunk. Mert van egy elképzelésünk, hogy Istennek lehet, hogy mit kellett volna tenni az életünkben. Őnek mit kellett volna adnia, vagy mit kellett volna máshogy tennie. Vagy hogy kellett volna vezetni? Hát, hogyha Isten szeret engem, és ő mindenható, hát akkor miért nem adta meg azt, vagy miért nem tette azt? És ez is egy olyan dolog, amiben így beleakadhat a lábunk. Hogy Istent egy börtönben tartjuk. Hogy beleülünk az Isten székébe, és azt mondjuk, hogy figyelj csak Isten, én nem vagyok nagyon megelégedve veled. Tudod, te nem igazán jól táncolsz itt számomra. Te nem úgy teszed a dolgokat, ahogy én szeretném. Vagy ahogy azt gondolom, hogy szükségem van. Így Naomira gondoltam, Ruth könyvében, és egy csodálatos könyv Ruthnak a könyve. És arról szól, hogy ott van Naomi, ez az asszony, akinek meghal a férje, és aztán meghal a két fia is, és aztán megmarad Ruth mellette, aki az ő fiának a felesége volt, és visszamennek Betlehembe. És talán, hogyha olvasod a könyvet, emlékszel, vagy hogyha olvastad, emlékszel erre a részre, ahol azt mondja Naomi, akinek a neve azt jelenti, hogy édes, kedves. Azt mondja, hogy ne hívjatok engem többé Naominak, hanem hívjatok engem Márának, mert keserűséggel illetett engem a mindenható. És a Mára az azt jelenti, hogy keserű. Azt mondja, hogy én eddig lehet, hogy édes voltam, de most keserű vagyok. Így keserű vagyok. Tanítványokra gondolok az Emmausi úton, pedig mi azt hittük, hogy ő fog megszabadítani. Pedig mi azt hittük. Ez az a csalódás. Itt beszélgettünk közösségbe az alkalom előtt, és így beszélgettünk arról, hogy milyen könnyen így ilyen ide, van egy idealizmusunk, és egy ideális képet festünk fel az életünkről, vagy a gyülekezetünkről, vagy a testvérünkről, vagy a házasságról. És aztán rádöbbenünk, hogy ez az ideális kép, ez töredezik, szakadozik, és persze megpróbáljuk összetartani, és azt mondjuk, hogy azért ez így van, mert így van, és ez így van jól. És aztán lehet, hogy szétesik. És a tanítványok is így voltak. Pedig mi azt hittük. És egy ilyen csalódás Istenben. Csalódás magunkban az előző, de most csalódás Istenben. És ez egy, ez egy hatalmas csapda, mert mikor beleakad ebbe a lábunk, akkor ez a keserűség növekszik. Zsidók 12-ben azt mondja, a 15. versben, hogy el ne szakadjunk az Istennek a kegyelmétől, hogy fel ne növekedjen a keserűségnek olyan bármely gyökere, és hogy zavar ne keltsen, és hogy meg ne fertőzön másokat. És Zsidók 12-ben így Isten fenyítéséről van szó. Isten fenyítéséről, és azzal bátorítja a gyülekezetet, az apostol, hogy meg ne vessétek az Isten fenyítését. Tudod, amikor úgy meg ne vessétek, és aztán azt mondja, hogy és ne szakadjatok el a kegyelemtől, hogy a keserűségnek a gyökere az fel ne növekedjen bennetek. Hogy gyertek le arról a székről, hogy Isten vagyok én. Figyelj jól, hogy Isten vagyok én, hogy Istent, hogy így tudjam, hogy Istennek mit kellett volna tennie, vagy mit kellene tennie. Figyeljetek, Isten a rendező. Ő a nagy rendező, és figyelj, most mi egy cselekményben vagyunk, és egy bonyodalomban vagyunk, és hát hogyha szeretsz filmet nézni, vagy könyvet olvasni, egyébként nem érdemes filmnézés közben, vagy könyvolvasás közben, tudod, bezárni a könyvet, abba hagyni a filmet, hát én már végig sem nézem ezt a filmet. Mert ahogy most a bonyodalom zajlik, ez nekem nem tetszik. Nem, tessék csak végignézni azt a filmet, tessék csak végigolvasni azt a könyvet, mert van benne bonyodalom, és a bonyodalom végén pedig ott lesz a kirajzolódása az összes történetnek, az összes motivációnak, és lesz egy feloldás az egészben. És figyeljetek, mi most a bonyodalom közepén vagyunk. Itt vagyunk 2021-ben, a világtörténelem is egy bonyodalom, meg a mi életünkben is van, a mi életünk sztoriában is egy bonyodalom, és a közepén. És ilyenkor könnyű beleülni a székbe, és azt mondani, hogy ennek nem így kellett volna lenni, de várjál, olvasd tovább a könyvet. Várjál, nézd tovább a filmet. Azért, mert van egy bonyodalom, de lesz egy megoldás, lesz egy feloldás. És az egész Biblia erről szól. Igazából egy hirtelen feloldás és megoldás. Ez nem egy ilyen fokozatos, hanem megy a bonyodalom, és aztán hirtelen valami fog történni. És wow, az egész feloldódik és megoldódik. És az a nagy rendezői szék, az nem az én székem. Az nem a te széked. És amikor ezt megértjük, és megértjük azt, hogy aki ül abban a nagy rendezői székben, ő emberré lett, és a Golgotai kereszten értem meghalt, annyira szeret engem, akkor leülhetek a kis székembe, és azt mondhatom, hogy Isten, megbocsátok neked. Úgy értem, nem tartalak téged bírósági ítélet vagy tárgyalás alatt, hanem elfoglalom azt a széket, amiben békesség van. Öröm, szabadság. Ja, amiben megelégedettség van. És Palko erről beszélt, hogy megtalálhatom a megelégedettség, mert ott van, abban a székben ott van Isten gondoskodása számomra. És aztán harmadik, és befejező, tehát megbocsátani, magamnak megbocsátani másoknak, vagy megbocsátani Istennek, és aztán megbocsátani másoknak, És József ennek a példája, hogy József beült az ő kis székébe, és csak engedte, hogy Istennek a megbocsátása bőségesen áradjon ő rajta keresztül. És Isten gondoskodás, és mert azt mondta, hogy eltartalak benneteket, ne féljetek, kétszer mondta. Isten jóra fordította a gonoszt, és eltartalak benneteket. Csak nézzünk meg Efézus 4-ben egy vers részletet, egy-két verset, 26-27 azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal. Így van, tehát amikor valaki bántást és sértést okoz, és van egy haragom, és igazából persze lehet, hogy hallottátok ezt a kifejezést, hogy a 24 órás szabály. Így van, ez az, hogy ne engedd, hogy a nap lemenjen a te haragoddal, hogy röviden bánj el ezzel a dologgal. És nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy mindig tudjuk ezt a 24 órás szabályt tartani, szerintem nem feltétlenül, oké? De az elképzelés az jó, hogy ne dédelgessük a haragot, ne tápláljuk magunkban a haragot. És figyeljetek, olyan sok minden történt így az elmúlt években a gyülekezetben, hogy érintsem ezt a témát, hogy olyan sok bántás, sértés, csalódás, úgy értem bonyodalom, így a cselekményben. És ez mind egy lehetőség is arra, hogy mi meglássuk a szívünket, mert ez történt itt a testvérekkel, és hogy bele tudtunk látni az ő szívükbe, meg Józsefnek a szívébe, meg hogy meglássuk egymás szívét is. Hát sok jó lehetőség. Lehet, hogy nem olyan, amit szeretnénk, de sok jó lehetőség Isten számára, hogy megpróbáljon bennünket. És aztán ott van a fájdalom, és ott van a... Ott lehet a fájdalom, ott lehet a harag, ott lehet a neheztelés és a keserűség. És a 27. és azt mondja, hogy nap le ne menjen a haragotok, tehát ne dédelgessük, és a 27. vers azt mondja, hogy és az ördögnek se adjatok helyet. Hogy amikor én beülök Istennek a székébe, és azt a haragot dédelgetem, akkor helyet adok az ördögnek. Tehát helyet adok az ördögnek az életembe. Azért, mert nincs meg bennem az alázat. Így van? Tehát miért adok? Mert a büszkeség miatt adok. Nincs meg bennem az alázat. És most az ördög szabadon tud munkálkodni, és eltorzítani a nézőpontomat. A fájdalom miatt, ami bennem van, és talpalatnyi helyet adok, és démoni tevékenységet invitálok be. És ebből a szabadulás az alázaton keresztül van. Ez Róma 12-19, és persze a körülötte levő verseket olvasgassátok otthon, mert ez annyira izgalmas. Azt mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azaz, hogy ne ülj be az én székembe. Én bánni fogok emberekkel, bánni fogok helyzetekkel. Én vagyok Isten, te neked nincsen minden információ a birtokodba. És ne álljatok bosszút, magatokért. Oké, és még Efézus 4-ben még visszamegyünk a 31-32, mert így folytatódik, azt mondja, hogy 31-ben, hogy minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vesetek ki magatokból, Minden gonoszsággal együtt, tehát keserűséget is vesetek ki, minden gonoszsággal együtt. 32. Legyetek egymáshoz ellenkezőek, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Hogy tudod, ellenkezőek, legyetek egymáshoz jóságosak. Itt van József, aki ismeri Istent, és jóságos, így van. Legyetek egymáshoz irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten a Krisztusban megbocsátott nektek. Hogy amikor elfoglaljuk a mi helyünket, akkor ott van a megbocsátásnak az áram a felénk, és rajtunk keresztül egymás felé. És sokszor az az egyik akadálya a megbocsátásnak, hogy azt mondjuk, hogy de nem érted, hogy ez tényleg fájt, ez tényleg komoly, amit a másik tett, hogy neki ezért meg kell fizetni, ez nem egy, tudod, ez nem lehet csak így lepedőt dobni rá. De látnunk kell, és figyelj erre, hogy a megbocsátás az nem lepedőt dobni, hanem a megbocsátás az megérteni, hogy mi történt a Golgotai kereszten. Hogy Isten nem lepedőt dobott, Isten nem csak elsöpörte a bűneinket, Isten nem, tudod, csak elfeledte a bűneinket, hanem a Golgotai kereszten szemtől szembe farkas szemet nézett az összes bűnünkkel, az összes gonoszságunkkal, az összes vétkünkkel, az összes lázadásunkkal. És a Golgotai kereszten, ahogy farkas szemet nézett, magára vette, Isten emberré lett, és magára vette az egészet. És hogy az igazság az meg lett elégítve, és az igazság szolgáltatás meg lett elégítve. Hogy a Golgotai kereszt az olyan, mint a fekete lyuk, ami magába szív mindent. És Jézus a kereszten magába szívta a világ összes bűnét és gonoszságát, és meg lett elégítve Istennek a tökéletes igazsága. Hogy most áradhasson az ő megbocsátása felém, hogy békességem lehessen örökre Istennel és magammal. Áradhasson a gyülekezetben, a emberi kapcsolataimban ez a megbocsátás. És hogy megengedjem, hogy Isten majd bánik dolgokkal, de az én részem az, hogy megbocsátok a másiknak. Csak tényleg megbocsátok. Bőségesen, bőségesen, mert ez az evangéliumnak a szíve. Ez az evangéliumot élni, nem csak hirdetni, nem csak hinni, élni az evangéliumot. Ez az evangélium 3D-ben egymás közt, bőséges megbocsátás. Mint a gonosz szolga, még figyeltek erre, gonosz szolga, emlékeztek Máté 18-ben, ez a hihetetlen történet, hogy ott van ez a szolga, akinek az lett a neve, hogy gonosz, majd mindjárt látjuk, hogy miért. Itt van ez a szolga, akit magához hív az ő ura, és elszámoltatja. És ennek a szolgának, figyelj, 10 000 talentummal volt adós. És azt mondja az ura, hogy Oké, akkor nem tudod megfizetni, akkor eladjuk a családodat, és rabszolgának, és így szép lassan kicsöpögteted. És azt mondja, hogy kérlek, könyörülj rajtam. És az úrnak megesik a szíve, és ez rólunk szól, a 10 000 talentumot elengedi. Tudod, hogy nincs ilyen, hogy elengedni, azt valakinek fizetni kell. Az úr fizette. Tudod, mennyi 10 000 talentum? Ez egy bődületes mennyiség. 10 000 talentum Heródesnek az éves jövedelme bevétele 900 talentum volt. Heródes királynak ennek 10 000 talentum. Erről az adóságról, amivel én tartozok Istennek. És ez azt jelenti, és ezután fogja magát, és most szabad, és megy, és a sarkon találkozik a szolgatársával, aki 100 dénárral volt adós. Így van? És azt mondja, hogy fizess meg. És aztán elkezdi szorongatni a nyakánál. 100 dénár. Egyébként nem kis mennyiség a 100 dénár. A 100 napi munkabér, a 100 napszám. Az, hogyha valaki egy nap alatt 10 000 forintot keres, akkor ez 1 000 000 forint. Ez már fájó, nem? Olyan pénztárcába vágó, zsebbe vágó, 1 000 000 forint. Igen. Hú. És akkor erre nézek, arra az 1 000 000-ra, akkor a harag növekszik, így van? Amikor megértem, hogy az én uram nekem 10 000 talentumot engedett el, ami, figyelj, ami 1 talentum 6 000 dénár, ez 60 millió dénár, 60 millió napszám, 100 kontra 60 millió. Figyelj, 60 millió napszám, amit 164.383 év, 164 ezer év, 164 ezer év kontra 100 nap, 100 nap. Hogy igen, sok az, amivel ő tartozik, de Isten emberré lett, és ez a Bibliának, az evangéliumnak a középpontja, és farkas szeme nézett az összes adósággal, az összes szégyennel, ő megszégyenült. Isten, a Teremtő Isten leköpték, megszégyenült azért, hogy bűnbocsánatunk lehessen, hogy szabadok lehessünk. És most arra kér, hogy legyünk olyan sáfárok, hogy úgy járjunk, keljünk az életünkben, úgy sáfárkodjunk, úgy forgolódjunk, hogy mi is készek legyünk nagy lelkűek lenni, mi is készek legyünk másokat kiengedni a börtönből, mi is készek legyünk megbocsátani és elengedni azt a kis 100 dénárkát, ami fáj ugyan, de igazából ahhoz képest egyáltalán nem sok, amit nekem meg lett bocsátva, és hogy mi jó sáfárai legyünk Istennek, a kegyelmének, a megbocsátásának, hogy a gyülekezetbe 3D-be öltődhessen az, ami a világban nem tud 3D-be öltődni, az evangélium, mert az evangéliumot nem csak hisszük, nem csak hirdetjük, hanem az evangéliumot élhetjük. És amikor az Isten, a megbocsátásnak egy ilyen áramlása van, és figyelj, ez mindig tudatos, nem véletlenszerű, nem olyan, hogy hó, véletlenül megbocsátottam, nem, hogyha az fáj, hogyha az 100 dénár, hogyha az 1 000 000 forint, hát ne haragudj, 1 000 000 forintot véletlenül, én legalábbis nem tudok, csak úgy azt mondja, ahol észre se vettem. Ahol 1 000 000-val tartoztál, te észre se vettem, nem is hiányzik. Te nem is hiányzik 1 000 000 forint. Nem. 1 000 000 forint az 1 000 000 forint. Oké? Okay. De Isten arra mutat, hogy ő mi mindent bocsátott, meg ő miért jött el a Golgotai kereszten, ő miért vált átokká és kárhozattá. És figyelj, azt mondtuk múlt alkalommal, hogy igen, lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy át Józsefnek könnyű volt megbocsátani, de nekünk annyira nem könnyű. Hagyd mondjam ezt, nem. József ismerte Istent, és meg tudott bocsátani. Látta Isten munkáját, és meg tudott bocsátani. Tudott Istenben bízni, és meg tudott bocsátani. De mi látjuk Krisztust. Mi ismerjük Istent a Krisztuson keresztül. Mi megértjük, hogy a mi Istenünk számára ez végtelenül fontos dolog. Mert eljött, és a Golgotai kereszt ezt hirdeti. És most a megbocsátás áramolhat. És hogy fejezem be, talán két egyszerű történettel. Az amerikai polgárháborúban, így van, az Észak-Dél ellen, azt hiszem ez Verne könyv, így van, az amerikai polgárháborúban, ahol polgárháború volt, testvért testvért ölt. 600, legalább 600 ezeren haltak meg, és rengetegen megnyomorodtak, és egy hihetetlen pusztítás volt az amerikai polgárháborúban egy országon belül. És amikor vége lett a polgárháborúnak, akkor Amerikának el kellett dönteni, hogy most milyen úton fognak elindulni. Most hogyan mennek tovább. És Lincoln, és utána már nem sokáig élt, de ő bölcsen a nagyvonalúság útjánra vezette az országot. Így a megbékélésnek az útjára, az újjáépítés, a megbocsátás, a kegyelem, az amnestia. Amnestiában részesítették a déli katonákat, tábornokokat, és csak így a megbocsátás uralma alá. Azért, mert mikor bosszú, fájdalomra fájdalom jön, akkor ez egy ördögi kör. Látjuk ezt a délszláv esetnél, a délszláv háborúkban, generációról generációra, bosszúra bosszú. Igazságszolgáltatás. És az ördögi kört a Golgotai kereszt törte meg. Most neked lehetőségünk van mást választani. És a kegyelem, a megbocsátás, az amnestia, a nagyvonalúság útján járni a bosszú helyett. Dél-Afrikában, amikor vége lett a, úgymond az apartheid rendszernek, és ott voltak az elnyomók, és az elnyomottak, a fehérek és a feketék, akkor összejöttek. És összejöttek hívők, és összegyűltek, és ott voltak a fehérek, akik ebben a rendszerben elnyomták a feketéket, és összejöttek, hogy mi az, amit hogyan tovább. Egy önmagával meghasonlott ország nem tud tovább menni, egy önmagával meghasonlott gyülekezet nem tud tovább menni. Ezek kulcskérdések. És aztán Desmond Tutu püspök mondta ott ezt, és ő egy fekete püspök, hogy megbocsátás nélkül nincs jövő. Megbocsátás nélkül nincs jövő egy nemzet számára. Főleg amikor ilyen kiigazíthatatlan, vagy emberileg feloldhatatlan, megoldhatatlan dolgok vannak, mert nagyon fájdalmasak. És ugyanígy egy megbocsátás nélkül nincs jövő egy család számára, ahol valóban fájdalmas dolgok történtek. Egy gyülekezet, egy közösség számára, ahol valóban fájdalmas dolgok történtek. Így megbocsátás nélkül nincs jövő. De a megbocsátás csodája, mondhatjuk azt, az jövőt hoz számunkra, hogy kiengedhetjük egymást abból a börtönből, abból a dobozból, amibe belekerült a másik. És hogy fejezem be ezzel így a gyülekezetünkre is vonatkoztatva, meg nyilván minden kapcsolatunkra vonatkoztatva, de most így a gyülekezetünkre vonatkoztatva, hogy sokan láttátok, és ezt hallottam meg beszélgetve, így azt hiszem, hogy értem valamennyire, hogy láttátok egymást az elmúlt évek során nagyon sokféle módon, vagy nagyon sokféle színezetben, vagy sokféle zászlóval, vagy sokféle módon. És hajlamosak vagyunk ezt így rátenni a pecsétet, hogy ő ilyen, ő ezt csinálta, ő ezt mondta, ő ennek a kezét tartotta, ebbe a táborba volt, ő ilyen, olyan, amolyan. És közben Isten munkálkodik. Közben Isten cselekszik. Közben Isten jelen van ebbe a bonyodalomban egyébként. És olyan fontos, hogy ilyenkor csak így megtaláljuk a helyünket, belőjünk abba a székbe, hogy Isten gyanánt vagyok-e itt? Nem. És azt mondjam, hogy figyelj, én most tudatosan a szívemben így kiengedlek téged abból a börtönből, amibe betettelek, vagy amibe a fájdalmam betett, és én megbocsátok neked, megbocsátok. Nem azért, mert nagyszerű vagyok, mert nem vagyok az. Legszívesebben meg se bocsátanék. Hanem azért, mert Isten a Krisztusba megbocsátott, és az a 164 ezer, már nem tudom mennyi, 383 év, ami bőséges megbocsátás, jut neked is. Mindannyiunknak agyakból van a lábunk, mindannyian mondunk butaságot, olykor képviselünk butaságot, de én szeretnék megbocsátani. És hogyha tudod, ez van a szívednek a mélyén, ez az, amit Isten egyébként, Isten szelleme munkál, akkor Istennek a gyógyító munkája és szelleme egyre inkább áradni fog itt köztünk. És én hiszem, hogy ez zajlik. Ez zajlik, de azért is beszélünk és tanítunk, hogy ez nagyon fontos, ez nagyon lényeges és csodálatos. Az evangélium 3D-be megmutatkozik, és Sátán, aki ott van, és tudod, röhög egy gyülekezeten, röhög egy családon, röhög egy házasságon, egyszerűen csak egy májgerit kap. Ja, nem tudjátok, egyszer mondtam ezt a szót, oké, ez egy hasrugás, így van. Kap egy hasrugást, kap egy balegyenest, amikor egyszer csak a megbocsátás kezd uralkodni. Mert ott ő neki nincsen helye, mikor alázat van, amikor esély van adva egymás számára, amikor elkezdjük a kapcsolatainkat így a Krisztus keresztjére alapozni. Krisztus keresztjére alapozni. És hogyha szükséges, egy dolog a megbocsátás, egy másik dolog a megbékélés. Ez most nincs időn kifejteni, de a megbocsátás, a másik a megbékélés. A megbocsátás az valami, ami a szívben történik, a megbékélés az valami, ami a kapcsolatokban, a két fél közt történik. De az egyikből jöhet a másik, főleg ha van hajlandóság. És Isten szeretne bennünket így a megbékélés útján is vezetni. Boldogok a békességre igyekvők, akik Isten fiainak neveztetnek. Tudod, a megbékélést, hogy kivesszük az ördög kezéből azt az eszközt, amivel tönkre akarna tenni bennünket személyesen és gyülekezetként, amint így a Golgotai kereszt alapjaira állunk. És a megbocsátás és aztán a megbékélés árad köztünk. És lehet, hogy kell egy idő, amíg bizonyos kapcsolatokban tudunk egymásban bízni. Így van, mert megint más a megbocsátás, megint más a bizalom. Így van, ez ugyanígy megbocsátás és a bizalom. De abban viszont bízhatok, és abban bízhatsz, hogy Istennek a szelleme munkálkodik a másik emberben is. És nem akarok beleülni Isten székébe, hagyj munkálkodjon az ő életembe, de azt tudom, hogy engem mire hív Isten. És amikor ebben járunk, akkor valóban szabadok vagyunk. És akkor nem zűrzavar van ott belül, hanem gyógyulás van ott belül. És akkor a mi életünkben is kirajzolódik a Krisztus, ahogy a József életébe. Hogy a József egy hatalmas emberré vált. Egy hatalmas emberré. De nem azért vált hatalmas emberré, mert a fáraó utáni második legnagyobb ember volt Egyiptomba, hanem azért vált hatalmas emberré, mert az ő szívében egy hatalmas ember volt, mert megértette Isten természetét és jellemét, és ebben élt, és ebben járt. És ez a mi elhívásunk is egyénenként, és gyülekezetként. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk együtt. Köszönjük neked. Mennyei atyánk azt, hogy megbocsátás nélkül nincsen jövő. És köszönjük azt, mennyei atyánk, hogy te elküldted a fiadat, hogy Isten emberré lett, és hogy a legigazságtalabb dolog megtörtént, hogy a Golgotai kereszten szégyen és gyalázat, megvetés, ítélet és kárhozat ott mind magába szívta az Úr Jézus Krisztus. Azért, mert te egy jövőt alapoztál meg bárkinek, aki hisz. Megbocsátást és jövőt. Örök jövőt. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy ez a megbocsátás uralkodhat így a szívünkben, az életünkben a realitása miatt. És köszönjük, Uram, a gyülekezetünket, és köszönjük ezeket a nagyon-nagyon-nagyon sok drága kapcsolatot a te testedben, a Krisztus testében. És imádkozom azért, hogy a te szent szellemeddel egyes-egyenként, hogy megszólítottál bennünket, te vidd véghez azt a munkát, és hagyj adjunk választ, Uram, most neked. Igen, Uram. Kinek kell megbocsátanom? Kit kell szabadjára engednem? Ki az, akit fel kell szabadítanom? Ki engednem a börtönből? Hogy, Uram, ne úgy forgolódjak a te néped közt, hogy be vannak kategorizálva és katujázva a testvérek, hanem a te evangéliumod igazsága szerint forgolódjak. Hogy azt mondhassam, hogy figyelj, én megbocsátottam neked. És lehet, hogy ki se kell mondanom, hanem a szívemben történt, és lehet, hogy meg kell beszélnem. Hagyj vezessen a Szent Szellem bennünket, Uram. De köszönjük, hogy ennek a csodának megvan az alapja. Köszönjük, hogy ez a csoda, ez ott lehet. Hagyj adjunk választ erre, Uram. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.